Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Az új tanévre lelkileg is fel kell készülni, hogy ne fáradjunk, ne fásuljunk bele a feladatokba. Erről beszélt Tennyák Csaba egri érsek a múlt heti Veniszangte alkalmával az Egri Bazilikában. A szentmisén és tanévnyitó ünnepségen 1500 lelkipásztor és pedagógus vett részt az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő oktatási nevelési intézményekből. A szent évben új reményekkel és lehetőségekkel kezdjük a tanévet, fogalmazott a főpásztor. A 2025-26-os tanév mottója: legyetek a remény zarándokai. Becsengettek, csak nem 1,5 millió diák számára megkezdődött az oktatás. A tanév összesen 181 napos lesz, és az első fél éven a tervhez képest egy héttel tovább tart majd. Az állami tankönyvek rendben megérkeztek az oktatási intézményekbe, még korábban. Az utolsó tanítási nap 2026. június 19-e péntek lesz, de a végzősök számára a tanév szokás szerint korábban véget ér. A középfokú iskolákban április 30-a csütörtök, a két évfolyamos szakiskolákban május 29-e péntek lesz az utolsó tanítási nap. Az első fél év január 23-áig péntekig tart. Mindaz, ami a Károlin történik, értéket teremt, mondta miniszterelnökséget vezető miniszter a Károli Gáspár Református Egyetem tanévnyitó ünnepségén. Gulyás Gergely kitért a felsőoktatási intézmény új ferencvárosi kampuszának építésére is, megjegyezve, a látványos beruházással létrejön a református egyetemi város. Hozzátette, az angol nyelvű kurzusok révén a Károli olyan kapcsolódási pont lesz, ami megnyitja a magyar felsőoktatásban való részvétel lehetőségét az európai és Európán kívüli hallgatók számára is. Az Agrárminisztérium fenntartásában működő 52 szakképzési intézményben összesen 3316 fiatal kezdi meg tanulmányait ebben a tanévben, jelentette be az agrárminiszter. Nagy István hozzátette, idén több mint 3200 hallgatót vettek fel államilag támogatott agrár felsőoktatási képzésekre. A béket csak akkor lehetséges Ukrajnában, ha rendezik a NATO keleti bővítésének ügyét, közölt az orosz elnök az észak-kínai kikötővárosban, Tianjinben tartott Shanghai Együttműködési Szervezet 25. csúcs találkozóján. A nyugat megpróbálta Ukrajnát befolyás alá vonni, majd arra törekedett, hogy a volt szovjet köztársaságot az Egyesült Államok vezette NATO katonai szövetséghez csábítsa, tette hozzá Vlagyimir Putyin. Azt is mondta, ez a válság nem az orosz-ukrajna elleni támadással kezdődött, hanem annak a pucsnak az eredménye Ukrajnában, amelyet a nyugat támogatott és ösztönzött. Az ukrán államfő újabb támadása készül a Barátság kőolajvezeték ellen, írta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook oldalán. Menczel Tamás szerint Volodymyr Zelenszkijhez köthető újságíró tette közzé, hogy az ukránok újabb csapásra készülnek. Ezek a támadások többet ártanak Magyarországnak és Szlovákiának, mint Oroszországnak. Az ukránok bennünket támadnak, az energiabiztonságunkat, a szuverenitásunkat, jelentette ki Menczel Tamás, hozzátéve, hogy az Európai Bizottság pedig mindezt tétlenül nézi. Megerősítette az Európai Bizottság szóvivője, hogy az elmúlt hétvégén megzavarták annak a repülőgépnek a műholdas navigációs rendszerét, amely Ursula von der Leyent, a brüsszeli bizottság elnökét szállította Bulgáriába. A bolgár hatóságok információi szerint az incidens Oroszország beavatkozásának volt az eredménye, tette hozzá Arianna Podesta. Dmitri Peszkov orosz elnöki szóvivő szerint, idézem, az információ nem helytálló. Egészen biztosan elkészül 2027 végig a magyar-szerb kőolajvezeték hazai szakasza, ami komoly előrelépést jelent majd hazánk és az egész térség energiabiztonságának szempontjából, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter előzőleg a szerb energiaügyi miniszterrel folytatott megbeszélést. Jó hírnek nevezte, hogy a Szerbián keresztül Magyarországra vezető török áramlat nevű vezetéken rekordmennyiségű földgáz érkezik, naponta most már mintegy 21 millió köbméter. Arról is beszélt, az elmúlt időszakban sok nyugtalanító hír érkezett Közép-Európa energiaellátása szempontjából, ugyanis Ukrajna többször is a Magyarországra és Szlovákiába irányuló kőolajvezetéket támadta. A MÁV és a Volán csoport összevonása után folytatódik a flotta bővítés, a vasúti személyszállítási kapacitás 130 ezerről 160 ezerre, a menetrendszerűség 85-88%-ra emelkedhet, a buszflotta átlagos életkora az új beszerzésékkel 8 évre csökkenhet, közölte Lázár János a közlekedési infótájékoztatón. Az építési és közlekedési miniszter elmondta, a rendszerváltás legnagyobb mozdonycsere programja zajlik. Bejelentette, hogy 150 ezer forinttal megemelik a MÁV dolgozók éves juttatásait. Végül az időjárásról. Általában sok napsütés várható a folytatásban, fátyol és gumoly felhőkkel, csapadék nélkül, időnként sokfelé felélénkülő széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 11 és 16 fok között, napközben aztán 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Lóli Attila tanúságtételét hallják.
Mielőtt bármi is történne, én nekem ide kell hívnom az Istent. Mondjuk itt van. Hatalmas Istenem, én köszönöm, hogy a gyermeked lehetek, és köszönöm, hogy kapcsolódhatok hozzád. Köszönöm, hogy te mindig akarod ezt a kapcsolatot mindenféleképpen, hogyha én bánom. Köszönöm, Krisztusom, hogy ezt a kapcsolatot te helyrehoztad a kereszten. Köszönöm, hogy példát adtál a szeretetből, és köszönöm, hogy most oldod egy kicsit a szorongásomat. Amen. Én elmondanám akkor nektek, hogy hogyan jutottam el oda, hogy egyáltalán meg tudjak magamnak bocsájtani. Én Kőbányán nőttem fel, a Pongrácz telepen. Egy ötgyermekes cigány családnak a legidősebb tagja vagyok. A mi családunk bűnöző család volt, éjszakaiak. Én nem azt láttam, hogy apujék elmentek nappal dolgozni, hanem apu éjjel eljárt. Itt a piros, hol a pirosból értek, az egy csalás. Az idősebbek biztosan tudják, hogy mi. Én másfajta értékeket integráltam. Nálam mindennapos volt otthon az erőszak, az, hogy nem tartjuk egymást tiszteletben, hogy nem fejezzük ki az érzéseinket. Nekem nincs olyan emlékem, hogy anyám a karján tart, vagy hogy megsimogattam, úgy egyébként az érintés a szeretett nyelvem. És hát milyen érdekes amúgy egyébként most így a mostani páromnál így, én nagyon sokat kérem, hogy öleljen, hogy simogasson. Hát és oda kell figyeljek arra, hogy ne legyen anyapótlék. És ha egy baba 0 és 1 éves kor között nem kapja meg azt a minőség és mennyiségű szeretetet, törődést, ami őt megilleti és ami jár neki, akkor hát felnőtt korára bizalmatlan lesz. És ez a fajta bizalmatlanság nekem minden egyes kapcsolatomban megjelenik. Ez az oka annak, hogy például félénk vagyok a lányoknál, vagy emiatt van önbizalomhiányom, emiatt van az, hogy nehezen fogadom el a dicséretet. Ha mondjuk valaki szól hozzám egy-két jó szót, akkor már én úgy gondolom, hogy hoppá, valami rossz szándéka van ezzel. Vagy hogyha valaki kedves hozzám, attól is tartok, mert engem apu ütött. Valamit elrontottam, leejtettem a poharat, már így csattant a pofon. És hát anyura nagyon-nagyon sokáig haragudtam, és hát most is szokott olyanom lenni, hogy neheztelek rá, és úgy gondolom, hogy táncolnék legszívesebben a sírján. De hát meg kellett, hogy értsem az okait. Anyu engem 14 évesen szült. Az anyukája szoknyája mellett lett volna még a helye. És őnek is se tanították meg azt, hogy hogyan kell szeresse a gyerekét. Piás volt a papa, elváltak, volt családon belüli erőszak is, és hát ő is úgy nőtt fel, és nekem el kellett idáig jussak, hogy megértsem, bele kellett, hogy helyezkedjek az ő helyzetébe, amikor ő 14 éves volt. És számomra a megbocsájtási folyamat ekkor kezdődött el. Hiába mondtam én ki a szívembe azt, hogy én megbocsájtok anyámnak, Istenem, gyerek Krisztusom, odaadom ezt neked. Tehát odaadtam neki 100-szor, de mégis ott volt így a neheztelés. Ez a hosszú időn keresztül raktározódó vádaskodás. Meg aztán persze ugye ott van az is, hogy a személyes felelősségemet ezzel hárítottam el. Azt hárítottam el vele, hogy ugye én is rászoktam az intravénás kábítószerre, nem tanultam az iskolába, kirúgtak, részegen mentem be, bántottam a többieket, nem dolgoztam, nem tartott sehol se az életem, nem volt szerelmem, akkor nem volt önbizalmam, nem szerettek, nem volt gyerekem. Már 20 évesen fölül voltam, akkor rendőrségi ügyek nőttek, csak nyugtatóval éreztem magamat embernek, kiíratta az orvos egy ilyen a Rivotrilt, és az engedett fel engem annyira, hogy tudjak cselekedni. Amúgy egyébként anyu otthon bántalmazott. Aztán beköltöztünk a 8. kerületbe, apunak kiverték a nyomozók a fogát, és onnantól fogva le lett neki törve a szarva, és megszűnt családfenntartónak lenni. Anyu folyamatosan ágált vele, hogy nem vagy férfi, nem vagy férfi, nem vagy való semmire, én is kaptam az évet. Apám is mindig kigúnyolt, és ha valamit így sokat mondanak valakinek, főleg egy gyereknek, azt egy idő után elhiszi, és azonosul vele. És végignéztem magamon, az életemen, 24 évesen, és azt láttam, hogy nem tartok sehol. Mindig így szembesültem a valósággal, ezek így rám zúdult a szorongás, a tehetetlenség, az önvád, a szégyen, az Isten nélküli lét, és benyomom magamat. Jól éreztem magamat tőle. Először beszedtem a nyugtatót, az elengedett, nem törődtem ezekkel, azzal, hogy nem tart sehol sem az életem, azzal, hogy nem vagyok ura önmagamnak, avval, hogy arról szól egy napom, hogy túléljem azt. Semmi másról. Mindig az volt bennem, hogy beállok, majd leakasztom a nagy pénzt, és akkor majd eljártam lopni, rabolni, önbíráskodás, zsarolás, dolog elleni erőszak, csalás. 17 alkalommal voltam büntetve, 6 év börtönt ültem, de hát a börtön nem igazán volt rám javító nevelő hatással. Sikerült továbbképzésben is részesülnöm. odabent, és nem volt ez a nagy fordulat. Aztán, amikor egyszer szabadultam, így 2 év 9-ről, akkor a 2 kis hugomat kiemelte a gyermekvédelem. Öcsémből strici lett, hugom lelépett otthonról az első alkalmas kérővel, és én, hogy jelezzem, hogy otthon valami probléma van, meg az az értéktelenség, az az elhagyatottság, az, hogy nem számítok semmit, ezért úgy gondoltam, hogy fölvaglosom az ereimet, meg bevettem nagyon-nagyon sok gyógyszert, hogy attól majd anyuék biztos, hogy észhez térnek majd. De hát nem, anyunak az első reakciója az volt, hogy ne ítöld meg magadat, menjél máshova. Na jó, mindegy, nem akarom, hogy ez arról szól, hogy anyám mekkora szemét volt. Na, hogy ez volt a múlt. És hát még az is a múlt volt, hogy az öcsémet én vágtam le a plafonról, az a 8 kerületi élet, beköltöztünk a Diószegi utcába, apu drogozott, én is, öcsém is, mindenki, szanaszét voltunk. Nem igazán szerettem hazamenni abba a démonfészekbe, ott az atmoszféra, ott tapintható volt. Biztos ismeritek ezt, amikor a légkör így hatással van rád. Mint ahogy most éppen hatással volt rám az oltári szentség, aminek a közelében békességet lelek, és nyugalmat, és szeretetet, és átmozgat, elmozdulás keletkezik bennem önmagam felé, elmozdulás a Jóisten felé, elmozdulás felétek, mert nagyon-nagyon nehéz nekem kapcsolódnom. Biztos észreveszitek, hogy én kivonom magamat, hogy én egyedül vagyok, hogy mindig meg kell magamat erőltetni, hogy oda menjek valakihez. Mindig meg kell küzdeni magammal. És ilyenkor az Isten ad nekem mindig erőt, de most olyan állapotba kerültem az imádság által, hogy könnyebb kapcsolódnom máshoz, hogy megmerek szólalni emberek előtt. Én ilyen remete vagyok. Félrehúzódó, gondolkodó, mélyérzésű lélek, és jó képességeket kaptam a jó Istentől, kaptam tőle talentumokat, és tudom, hogy nagyon-nagyon sokáig nem tudtam vele élni. És persze lehetett ezt ráfogni anyura, hogy jaj, a gyerekkorom, jaj, hogy cuccoztak, jaj, hogy ütött apu, de ezzel nem takarózhat az ember élete végéig. Aztán annyira lepusztítottam magamat, hogy 45 kilós voltam, utcán éltem, kukáztam, drogoztam, prostituáltam magamat, férfiakkal is volt dolgom, hogy pénzhez és droghoz jussak. Megloptam testvéreimet, eladtam az unokahúgomnak a pelenkáját, gyerekruháit, 1 gram spidér leadtam. Ennél mélyebb nem volt ember körülöttem. És feküdtem az aluljáróba, már be kellett vonuljak egy hónapra egy ilyen vegyes köretből, és minden egyes szirénére összerezdültem, körözött voltam, üzött vad, szét voltam omolva. Nem éreztem magamat embernek, férfinak, haragudtam a világra, a környezetemre, rohadt gádzsók, rohadt magyarok, minden. Mindenki hibás volt, csak én nem. És akkor már hallottam egy hangot, ami azt mondta, hogy Attila. Keresztények voltak, a Szent Egyet közösség tagjai, és lejöttek hozzám, mondták, hogy vonuljak be a börtönbe, legalább kitisztulok. Bevásárolt Anita nekem az utolsó pénzét, rám költötte, hogy ne menjek csövesembe. Nem akartam a hierarchia aljára kerülni, mert mindenki letapos. Voltam én már a börtönbe bent, alárendelt szerepben, mindenki belém törölte a lábát. Szexuális erőszakon kívül mindent megkaptam. Azt mondták, álljak a sarokba, odaálltam. Azt mondták, mossam ki a ruháit, kimostam. Mondta Anita, hogy küld nekem levelet, barátkozna velem, bejön hozzám beszélőre, tartaná velem a kapcsolatot, és tapsikolt örömében. Jézus Krisztus nevében jöttek ki, aki azt mondta, hogy szeressük egymást, és hajoljunk egymáshoz oda. Aki szereti az elesetteket, a gyengéket, a cigányokat, és a konszolidált elesetteket is. Igen, akik jó élnek, akik azt hiszik, hogy közel vannak az Istenhez, de még sincsenek ott. Akik az arroganciával palástolják magukat, mindenki kiszolgáltatott ezen a világon. Tehát mindenkihez kötelesek vagyunk oda hajolni. Anita azt mondta, hogy ő nem látott bennem cigányt, sem elesettet, hajléktalant, börtönviseltet, hanem egy embert, aki egyenrangú fél vele. És Bálint is, és megfordult velem így a világ, hogy hoppá, én is számítok valakinek. Valaki meglátja bennem az embert. És azt mondtam akkor, hogy adott egy ilyen kis képet, hogy Krisztuson bízom benned. Krisztus szívéből jön ki két csóva. Az melyik is az? És akkor lementem az aluljáróba, és azt mondtam a Jóistennek, hogy gyere Uram, nem tudok imádkozni, nem vagyok képes embernek lenni, nem tudok boldog lenni, nem tudok boldogulni, vedd át az életem fölött, Krisztusom az irányítást. Megindult bennem egy megtisztulási folyamat, bementem a börtönbe, Bibliához jutottam, az Isten kegyelméből drogprevenciós körletre kerültem, százszor elmondtam egy nap, hogy Uram, én nem akarok kábítószerezni többé, nem akarok bűnözni, faragjál belőlem férfit, faragjál belőlem embert, faragjál belőlem erkölcsös lényt. És beindult bennem egy megtisztulási folyamat, kezelésbe vett a Szent Lélek. Rájöttem, hogy magányos ember vagyok, rájöttem, hogy nem vagyok meleg. Apám mindig azt szajkózta, hogy ez a gyerek ratyi, ez köcsög ez a gyerek. És el is hittem magamról. Nem. És egy nevelő mondta ezt nekem. Olvastam a Bibliát, naplót vezettem, beindult bennem egy önismereti folyamat. Elkezdtem leszámolni a bűneimmel. Cigit letettem, nyugtatót lehúzottam, egyszerre minden, majdnem megőrültem. De napról napra terebélyesedett bennem a jó Isten. És a kapcsolatot egyre inkább és inkább ápoltam. Aztán pedig jött az, hogy hát, ha Krisztus nekem elengedett egy csomó mindent, ha tiszta lappal kezdhetek, akkor nekem is anyámhoz így kell, hogy viszonyuljak. Apuhoz is. Szabadultam, Pannonhalmára kerültek, bencés szárnyak alá kerültem. Nagyon-nagyon sokat segítettek nekem a bencések, és nem csak a lelki életben. Mert sok mindenre van szükség egy szabadulónak. Beindult az új életem, asztalos lettem, kitanultam a szakmát. Visszajárok börtönbe a börtönkurzió mozgalmával, és bent a fiúknak, hát egy példakép vagyok, hogy lehet tisztán élni, lehet becsületesen élni. Az Isten egy valódi alternatíva, amiben ha kapaszkodhatnak, megfordulhat az életük, és komolyan veszik. És ma már nagyon sok helyre járok. Járok iskolába, gyerekekhez, prevenciót tartok, és a javítóintézetbe járok kis fiatal gyerekekhez, akik abszolút nem tehetnek arról, hogy ott vannak. Bemegyek a gyerekekhez, és leülök, és olyan jó azt nézni, hogy komolyan vesznek. Hogy körbeültetem őket, és beszélek egy kicsit magamról, és akkor mondják, hogy velem is ugyanígy volt, én is kábítószerezek, mit kell csinálnom? Mit kell nézni a Bibliából? És meglátom magamat is, ahogy így néztem a börtönbe a Bibliát, hogy én már azt kerestem a levelekbe, hogy mit kell csinálni egy kereszténynek, mikor jön majd, amit csinálni kell. Abból tanultam meg, hogy irgalmasságot kell cselekedni, hogy szeretettel viszonyuljunk másokhoz, hogy kedvesek legyünk, hogy alázatosak legyünk. Szóval most az Istennek az apostola lettem, és tényleg én a családomban is a legeslegkisebb voltam. Én nem szerettem ám cigánynak lenni. Nagyon sok fájdalmat kaptam cigány emberektől. Nem csak azoktól. Mindig az volt bennem ez a nem tartozok sehova se érzés. Hogy a romák között túlságosan pallérozott voltam és finom, a nem romák között pedig túlságosan cigány. De amúgy ez mindenhol így van. Lemegyek az Ednál közösségébe, a keresztény gyülekezetekbe is nagyon sokáig így volt, barátok között, minden egyes közösségben, hogy nem ide tartozom. Én nem vagyok ide való, jobb egyedül. És a názáreti Jézus ezt kezdte el bennem helyreállítani a Szent Lélekkel, hogy az ős bizalom, ami sérült nekem, amikor baba voltam, ezt az Istenbe vetett bizalom gyógyította, és gyógyítja mai napig is. Eljutottam oda, hála jó Istennek, hogy most megvan az első évem a Pécsi Tudományegyetemen. Romológiát hallgatok. Küldetésem van a népem felé. Sok talentumot kaptam. Én egy okos ember vagyok. mélyre látok a dolgoknak. Érzékeny is vagyok. Érzékeny vagyok, ami nagyon-nagyon sok fájdalmat okoz, de viszont Krisztussal ezt az előnyömre tudja fordítani. Hatalmas a jó Isten, aki a jellemhibáimat eszközzé tette a kezembe. Mondjuk például, ilyen mondjuk az exhibicionizmus. Hogy én mindig is olyan voltam, hogy tessék, itt vagyok én. Szerettem magamat mutogatni. Nem úgy, hanem hogy a lelkemet, a személyiségemet fölhívjam magamra a figyelmet, de ezt egy egészséges retorikává érlelte bennem a jó Isten. És most arra tudom használni, hogy az embereknek jó bizonyságot tudok tenni, meg tudom őket érinteni, illetve az Isten meg tudja rajtam keresztül érinteni, mert így eszköze vagyok. És jó, volt, hogy elszálltam, meg most is van, amikor van, hogy elszállok, és kidagad a mellkasom a vitorla. Forgattak rólam egy filmet, egy ilyen követéses dokumentumfilmet, és hát nagyon nagy ásznak éreztem magamat, hogy sokan figyelnek. Elszálltam, arrogánssá váltam. Na hát, volt ez az egészségtelen büszkeség kifejlődött bennem, de hát összetörtem. Most is amúgy egyébként össze vagyok törve. Most is nagyon szükségem van így a jó Istenre, de azért, hogyha így visszanézek, hogy így az utcáról ennyire fölemelt, hogy micsoda elmozdulás van, hogy abból, hogy a legkisebbnek számítottam, hogy mindenki belém törölte a lábát, hogy a családban mindenki lemondott rólam, hogy az Attikából soha nem lesz semmi. Most pedig mindenki úgy tisztel, annyira becsül, és hát ezt a jó Istennek köszönhetem. És most is belé fogok kapaszkodni újra, mert nagyon-nagyon nagy szükségem van így a jó Istenre. Apu, egy évig szabadultam, nem mentem a közelébe, és keresett engem. Aztán szilveszterkor úgy döntöttem, hogy meglátogatom. És nem tartották vele a húgaim, 3 húgom van, meg volt ugye az öcsém, aki meghalt. És hát sérelmezte, leültem vele beszélgetni, és sérelmezte, hogy a lányok nem foglalkoznak vele. És hát mondom, apu, ne csodálkozz, hát hogy éltél, bántottál minket, nem voltál jelen. Nekem nem az fájt a legjobban, hogy apu bántott, hanem az, hogy figyelmen kívül hagyott. Hogy egyszer nem mondta volna azt, hogy de jó csináltad, fiam, egyen meg a szívedet. Sosem mondta volna ezt, és meg kellett azt is értenem, hogy ő se kapta ezt meg, hogy tudja, hogy neki ezt adnia kell. De én meguntam azt, hogy életem végéig ezen sírjak, hogy jaj, nem kaptam meg, hogy a hiányaimra koncentráljak, hanem inkább ráébredtem arra, hogy olyan emberré fogok válni, aki ezt megadja inkább másoknak. Úgyhogy igyekszek minél többet dicsérni másokat. De ez megy nehezen nekem, hogy így elfogadjam. Aztán leültünk, és apu megsértődött ezen, hogy azt mondta, jó, akkor neki nem kell család, és akkor ott volt az unokatestvérem, ő is beolvasott apunak. És akkor egyszer csak apu megfordult, és roskadva azt mondta, hogy mindennél jobban vágyik arra, hogy az unokái mellette legyenek, meg hogy mi megbocsássunk neki. És ez olyan volt, mint egy bűnvallás, és legalábbis az én szememben is eldöntöttem, hogy apuval akkor foglalkozni fogok. És másnap meg sztrókot kapott. 2 orvos is mondta, hogy lélegeztetőgépre került, hogy lassan kellene már a gép másnak, hogy innen nem fog fölépülni. Bevittem a rózsafüzért. Én Jézus imát mondok, én Máriát nem tudom elfogadni. Nagyon mély az anyasebbem amúgy. Csak megjegyezném. És mondtam a Jézus imát, és mondtam Krisztusnak, hogy Uram, én tudom, hogy el kell őt vigyed, de még egy kicsit add vissza, hagyj rendezzük a kapcsolatot. Potyogtak a könnyeim, és képzeljétek el, hogy felgyógyult, még járni is megtanult, az egyik keze lógott, megkapta az Istentől, amit szeretett volna, meg hát tőlünk is amennyire lehetett, aztán meghalt persze. De anyuval amúgy, ővele is sikerült rendezni úgy, ahogy. Szóval számomra a megbocsájtás, megértsem, belehelyezkedjek az ő helyzetébe, együtt érezzek vele, együtt érezzek magammal is, és hogy ráébredjek végre arra, és hogy ki tudjam azt mondani, hogy Attila, nem a te hibád, amik ezek megtörténtek, mert én végig magamat hibáztattam. És persze az is egy mérföldkő volt, hogy hát magamnak is megbocsássak. Most van egy szerelmem, Évi, csinálom az egyetemet, Most volt egy komoly műtétem, légmellem volt, és most nem tudok dolgozni, úgyhogy nagyon szépen kérlek, imádkozzatok értem. 3 hónapja nem tudok dolgozni, és össze vagyok omolva. Pénzem sincsen már, úgyis dolgoznom kellene minél hamarabb. De hát bízok az Istenben most így. Úgyhogy kérlek, imádkozzatok értem, és köszönöm, hogy elmondhattam nektek.
Kedves hallgatóink, Lóli Attila tanúságtétele augusztus 23-án a Gyöngyösön megtartott országos cigánypasztorációs lelki gyakorlaton hangzott el.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Alexandre Dumas a 3 testőr című írásának 48. részét Varga Tamás olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Alexandre Dumas, a 3 testőr. Ha nem is teljesen, Milady mégiscsak diadalmaskodott, és a siker új erőt adott neki. Eddig könnyen aratta a győzelmeit, a férfi nép, akit az udvar léha világa nevelt, gyorsan törbeesett, és örömest engedett a csábításnak. Milady szépsége könnyűszerrel leküzdötte a test ellenállását, ügyessége pedig sorra döntögette a lélek akadályait. Most azonban egy vad ádász természettel kellett megküzdenie, akit érzéketlenné edzett az önmegtartóztatás. Az ima és a vezeklés páncéja megvédte Feltont, akármilyen csábítás nem hatott rá. Lázas fejében oly roppant terveket forgatott, oly vad elképzeléseket, hogy nem fogott rajta a testi szerelem, a futó fellobbanás, mely a tétlenség gyümölcse, s a feslet élet öntözgeti. Milady tehát színlelt erényével ütött hatalmas rést egy olyan férfi nézeteinek várfalán, aki iszonyodva és elfogultan közeledett hozzá, szépsége pedig rabul ejtette egy szűzi tiszta férfi szívét és érzékeit. Mindeddig maga sem ismerte eléggé képességeit, de most már világosabban látott. Felnyitotta szemét ez az erőpróba. A természet és a vallás olyan nehéz feladatot bízott rá, oly nehéz kísérletet, amilyennel eddig soha nem találkozott. Pedig hányszor adta fel ezen az estén a reményt, hányszor hitte már, hogy elveszett. Istenhez, mint tudjuk, nem fohászkodhatott, de annál jobban hitt a gonoszság szellemében, mely korlátlan hatalommal kormányozza az emberi élet minden mozdanatát, s amelynek, mint az arab mesében a gránátalmafa magja is, elég, hogy egy egész elpusztult világot újjáteremtsen. Milady biztosra vette, hogy viszont látja Feltont, s ezért ki is dolgozta másnapi haditervét. Jól tudta, hogy már csak 2 napja van. Ha egyszer Buckingham aláírta a parancsot, és annál is könnyebben aláírja, mert költött névre szól, tehát azt sem tudja, hogy ki a nő. Szóval, ha Buckingham aláírta a parancsot, akkor a báró nyomban hajóra kísértett, és azt is jól tudta, hogy az a nő, akit számkivetésre ítélnek, már csak sokkal gyengébb fegyvereket állíthat az asszonyi csábítás szolgálatába, mint az állítólagos erényes hölgyek, akikre a társaság napfénye ragyog, akiknek hírnevét világgá kürtöli a divat, és az előkelő élet bűvös ragyogásának aranyfényét élvezik. Akit nyomorult és megalázó sínlődésre ítéltek, az még lehet szép, de hatalmat már csak kínos keservesen szerezhet. Mint minden valamire való ember, Milady is tudta, milyen környezetet kíván természete, mit kívánnak képességei. Iszonyodott a szegénységtől, a nyomor harmadára apasztotta lehetőségeit. Milady csak királynők között lehetett királynő, uralma a jól lakott gőg gyönyörére szomjúhozott. Úgy érezte, alanta személyeknek parancsolni inkább megaláztatás, mint gyönyörűség. Számüzetése természetesen nem tarthat örökké, ebben egy pillanatig sem kételkedett, de mégis meddig tarthat? Aki olyan tevékeny és nagyra törő, mint Milady, gyásznapot lát minden napban, amikor pályafutása nem fölfelé emelkedik. Hát még azt az időt minek érzi, amikor éppen lefelé süllyed. Ha elveszteget 1-2-3 évet, az örökké valóságot vesztegeti el. Mire visszatér, D'Artagnan diadalt arat, éli világát, és a királyné jóvoltából barátaival együtt élvezi szolgálatai jól megérdemelt jutalmát. Akit olyan fából faragtak, mint Milady, az nem egy könnyen barátkozik meg ilyen gyötrő gondolatokkal. Szenvedélyeinek vihara egyéb irán csak fokozta erejét, s ha teste csupán egy pillanatra is magára ölthette volna lelke méreteit, leomlottak volna körülötte a börtönfalak. Valaki mindezeken túl is aggasztotta. A bíboros. Mit gondolhat, mit szólhat a bizalmatlan, nyugtalan, gyanakvó hercegérsek, hogy oly rég nem hallotta hírét? Mit gondolhat Richelieu, aki nem csupán egyetlen támasza, egyetlen pártfogója a jelenben, hanem eljövendő boldogulásának és bosszú terveinek legfőbb eszköze is? Az asszony jól ismerte Richelieut, tudta, hogy ha kudarccal tér haza, hiába emlegeti a börtönt, hiába panaszkodik meg kínzatása miatt. A bíboros higgadtan és gúnyosan válaszol, mint aféle hitetlen, aki erejének és lángelméjének tudatából meríti hatalmát. Miért hagyta, hogy elfogják? Milady minden erejét megfeszítette, és lelke legmélyén Felton nevét hajtogatta. Ez volt az egyetlen reménysugár, mely elhatolt hozzá a kárhozat mélységeibe, és mint a kígyó, ha felgöngyöli, majd ismét kitárja teste gyűrűit, hogy újra meg újra megbizonyosodjon erejéről, ő is már jó előre át meg át font a feltont, kifogyhatatlan képzelete ezer bogával. Közben pedig telt múlt az idő. A futó órák, mintha egyre másra keltegették volna az alvó harangokat. Érsznyelvük minden ütése szíven találta a fogolyasszonyt. 9 órakor szokása szerint felkereste Winterlord, megszemlélte az ablakot meg a rácsot, végig fürkészte a padlót, a falat, megvizsgálta a kandallót és az ajtót, de a hosszúra nyúló és aprólékos ellenőrzés alatt egy szót sem szólt Miladyhez, de az sem ő hozzá. Bizonyára mindketten jól tudták, hogy túlságosan is komolyra fordult a helyzet. Nem érdemes az időt üres szavakkal, hatástalan fenyegetőzéssel tékozolni. Hát igen, szólította meg távozóban a báron. Ma éjszaka sem menekülhet. 10 órakor Felton új őrszemet állított. Milady ráismert lépéseire. Úgy olvasott a fiatalember lelkében, mint a szerelmes asszony a szerelmes férfiéban, pedig nem csak utálta, hanem meg is vetette ezt a gyenge jellemet, ezt a rajongót. Még nem volt itt az idő. Felton nem lépett be hozzá. 2 óra múlva, amikor éppen éjfélt ütött az óra, ismét felváltották az őrszemet. Megbeszélésük éjfélre szólt. Eperstől fogva Milady türelmetlenül várakozott. Az új őrszem fels alá sétálgatott a folyosón. 10 perc múlva Felton is megérkezett. Milady feszülten figyelt. Ide figyelj, mondta az őrszemnek a fiatalember. Semmi áron el ne mozdulj az ajtó elől, mert tudod, hogy a múlt éjszaka a Milord megfenyegetett egy katonát, aki egy pillanatra elhagyta őrhelyét, pedig arra rövid időre magam őrködtem helyette. Tudom, szólt a katona. Tehát azt ajánlom, tartsd nyitva jól a szemed. Én? Fűzte hozzá. Benézek ide egy pillanatra, még egyszer ellenőrzöm a szobát, mert félő, hogy végzetes lépésre készül ez a nő, és azt a parancsot kaptam, hogy ügyeljek rá gondosan. Hazudik az ort, puritán, suttogta Milady. Ezt már szeretem. A katona nem szólt semmit, csak elmosolyodott. Teringettét, hadnagyuram, szólalt meg aztán mégis. Nem is lehet olyan rossz ez a parancs, főleg, ha Milord felhatalmazta, hogy a hölgy ágyába is betekintsen. Felton elpirult. Más körülmények között sárga földig lehordta volna a katonát a bizalmaskodásért, de most túlságosan is furdalta a lelkiismeret, ezért semmit sem szólt. Ha hívlak, mondta rövid szünet után, gyere be! Ha pedig valaki jön, jelentsd. Igenis, hadnagy úr, szólt a katona. Felton belépett Milédihez. Milédi felállt. Hát itt van? Kérdezte. Megígértem, hogy eljövök, mondta Felton. El is jöttem. Mást is ígért. Mást! Jaj, Istenem! Szólt a fiatal ember, és bármint uralkodott is magán, érezte, hogy remeg a térde, és veríték gyöngyözik homlokán. Azt ígérte, hogy elhozza a kést, és nálam hagyja beszélgetésünk után. Szólt se erről, asszonyom, mondta Felton. Nem ismerek olyan helyzetet, olyan szörnyűséget, amely miatt bárki is elvesse életét, a teremtő adományát. Arra a meggyőződésre jutottam, hogy nem lehetek bűntársa ebben a vétkes elhatározásban. Úgy, arra a meggyőződésre jutott, szólt az asszony, és megvetően elmosolyodott, majd visszaült a karosszékbe. Hát én más meggyőződésre jutottam. Mire? Hogy semmi beszédem olyan emberrel, aki nem tartja meg a szavát. Ó, Istenem, suttogta Felton. Távozhat, uram, mondta Milédi. Úgy sem beszélek. Itt van a kés, szólt Felton, és előhúzta zsebéből a gyilkos szerszámot, mert ígérete szerint magával hozott, de nem szánta rá magát, hogy átadja a fogolynak. Mutassa, mondta Milédi. Mit akar vele? Becsület szavamra tüstént visszaadom. Aztán az asztalra teheti, és úgy ülhet, hogy ne érjem el. Felton átnyújtotta Milédinek a tört, az asszony figyelmesen megvizsgálta az élét, és tenyerén kipróbált a hegyét. Jól van, mondta azután, és visszaadta az ifjú tisztnek a kést. Erős, remek a cél. Felton kegyed, igaz barátom. Felton elvette tőle, és az asztalra helyezte, úgy, ahogyan megállapodott a fogjával. Milédi követte szemével, és elégedetten bólintott. Most pedig, szólalt meg, figyeljen. Fölösleges felszólítás volt, az ifjú tiszt ott állt előtte, és leste minden szavát. Felton, kezdte Milédi, szomorúan ünnepélyesen csengett a hangja. A tulajdon húga, apjának leánya így szólna kegyethez. Sajnos meglehetősen szép vagyok, már is tört vetettek ifjúságomnak, de én ellenálltam, körülvettek százféle cselszövéssel, aljas erőszakkal, de én ellenálltam, káromolták hitemet, káromolták az Istent, akit imádok, mivel Istenemhez és hitemhez folyamodtam segítségért, de ellenálltam, egyre másra megaláztak, s amikor látták, hogy lelkemet el nem veszíthetik, eltökélték, hogy örök életemre bemocskolják testem, végül... Milédi elhallgatott, és keserű mosoly játszadozott az ajkán. Végül, sürgette Felton, végül? Végül egy este elvégezték, hogyha meg nem törhettek. Hát legalább megbénítják ellenállásomat. Egy este altató mákonyt kevertek az ivóvizembe. Alig fejeztem be vacsorámat, lassanként ismeretlen kábulatba süllyedtem. Mit sem gyanítottam, ugyan mégis homályos félelem környékezett meg, és megpróbáltam leküzdeni álmosságomat. Felkeltem asztalomtól, hogy az ablakhoz rohanjak, segítségért kiáltsak, de lábam felmondta a szolgálatot, mint a fejemre szakadt volna a menyezet, hogy halálra zúzzon. Karom kitártam, beszélni akartam, de csupán értelmetlen hörgés hagyta el ajkamat. Leküzdhetetlen kábulat kerített hatalmába. Éreztem, hogy leroskadok, egy székbe kapaszkodtam, ám ez a támasz nem sok segítséget nyújtott bénuló karomnak. Imádkozni akartam, de nem forgott a nyelvem. Bizonyára nem látott meg, nem hallotta meg szavamat az Isten, és elterültem a padlón, halálnál és mélyebb álomba merültem. Hogy mi történt, amíg aludtam, és mennyi ideig voltam öntudatlan, arra nem emlékszem. Csupán annyi rémlik, hogy egy fényűzően berendezett kerekszobában tértem magamhoz, ahová csupán felülről a mennyezet nyílásán keresztül hatott be a napvilág. Egyébként úgy látszott, a szobában nincsen bejárás, a féle nagyúri börtönbe kerültem. Hosszú időbe telt, amíg felismertem, hol is vagyok, és érzékeltem ezeket a részleteket. Öntudatom szinte reménytelenül vergődött, hogy levesse magáról a sötét álom ólom súlyait. Volt valami ködös emlékem arról, hogy helyet változtatok. Kocsirobogást hall a fülem, s egy szörnyű álom felemészti minden erőmet. Mindez azonban oly sötéten kuszán kavargott tudatomban, mintha nem is velem történne, hanem valaki mással, de azért mégiscsak velem, valami képtelen kettőségbe fonódva. Egy ideig olyan furcsának találtam állapotomat, hogy azt hittem, csak álmodom. Tántorogva felkeltem, mellettem volt egy széken a ruhám, nem tudtam, mikor vetkőztem le, mikor kerültem ágyba, és most apránként minden megvilágosodott. Mindent visszaidézett rémüldöző szemérem érzetem. Nem vagyok abban a házban, ahol lakom. A napállásából ítélve délután lehet már. Tegnap este aludtam el, tehát csak nem 24 órán át tartott kábulatom. És mi történt a hosszú álom alatt? Ami sebesen bírtam, felöltöztem. Elgémberedett tagjaim lassan mozogtak. Az altató hatása még nem múlt el tökéletesen. A szobát különben asszonyi használatra rendezték be, s a legdivatosabb kurtizán sem kívánhatna olyasmit, amit meg ne találhatna ott. Elég volt egyetlen egyszer végig pillantanom a berendezésem. Nem kétséges, hogy a fényűző börtön más rabnőket is látott már előttem, de minél szebb volt a börtön, én annál jobban iszonyodtam. Ugye megérti, Felton? Börtönben voltam, igen. Mert hiába igyekeztem kijutni, gondosan végig tapogattam a falakat ajtó után, de mindenütt tömören, tompán hangzott a fal. 20-szor is körbejárhattam a szobában, valamiféle kiáratot keresve, de hiába. A fáradtságtól és iszonyattól összetörve egy karosszékbe omoltam. Közben gyorsan leszállt az éj, és ez csak fokozta rémületem, azt sem tudtam, megmaradjak-e ott, ahol ülök. Úgy éreztem, ismeretlen veszély környékez mindenfelől, és lecsap rám, mihelyt megmozdulok. Már egy napja nem ettem, de a félelem egészen elvette étvágyomat. Kintről semmi lesz, hogy lemérhettem volna az idő múlását. Annyit sejtettem csupán, hogy este 7 vagy 8 óra lehet. Októberben járunk, és már korom sötét éjszaka van. Hirtelen megremegtem. Valahol ajtó csikordult. A mennyezet üvegezett nyílásában fényes gömb jelent meg, éles fényt vetítve szobámba. Iszonyodva vettem észre, hogy néhány lépésnyire egy férfi áll előttem. Mint egy varázsütésre két személyre terített asztal termett a szoba közepén, rajta kész vacsora. Ez a férfi üldözött 2 hosszú éven át. Ez esküdött gyalázatomra, és mihelyt megszólalt első szavából megértettem, hogy az elmúlt éjszaka végre is hajtotta aljas terveit. Gyalázatos, sziszegte Felton. Százszor is gyalázatos, kiáltotta Milady, amikor látta, hogy csügg ajkán az ifjú tiszt, és milyen kíváncsian figyeli a furcsa történetet. Ezerszer is gyalázatos. Azt hitte, amiért álmomban diadalmaskodott rajtam. Mindent elért, és kimondta a végső szót. Átestem hát a nagy szégyenen, s ő eljött remélve, hogy beletörődöm a bukásba. Eljött, hogy pénzét kínálja fel szerelmemért. Ami gőgös megvetés, ami becsmérlő szó egy asszony lelkében megterem, mind a fejére zúdítottam. Bizonyára megszokta már az efféle szidalmakat, mert összefont a karját, és nyugodtan mosolyogva hallgatott, amikor pedig azt hitte, kifogytam a szóból, felém indult. Én az asztalhoz ugrottam, kést ragadtam, és magam ellen fordítottam. Még egy lépés, mondtam neki, és akkor halálom is a lelkén szárad, nem csupán gyalázatom. Pillantásom, beszédem, egész mi voltam, minden mozdulatom, minden hangom, egész viselkedésem azt az őszinteséget sugározhatta, mely ékesen szól a legelfajzottabb lélekhez is, mert a férfi megállt. Halála, szólalt meg. Ugyan, ugyan. Csak nem hiszi szép kedvesem, hogy épp most veszítem el, hisz még csupán egyetlen egyszer töltötte kedvemet. Ágyő, angyalom, megvárom, amíg jobb hangulatra derül, akkor ismét meglátogatom. E szókra sípjába fújt, a szobát megvilágító fényes gömb felemelkedett és tovatűnt. Ismét sötétben maradtam. Már is megcsikordult a kinyíló, majd bezáruló ajtó, majd ismét aláereszkedett a tüzes gömb. Egyedül voltam. Iszonyatos perc. Ha eddig csak sejtettem bal sorsomat, most a kétségbe ejtő valóság állt előttem. Annak a férfinak hatalmában vagyok, akit nem csupán utálok, de meg is vetek. Olyan valakinek a kezében, aki mindenre kapható, és már is gyászos bizonyítékát szolgáltatta hatalmának. Tehát ki volt ez a férfi? Kérdezte Felton. Egy széken ülve töltöttem az éjszakát, és minden neszre megremegtem, mert éjfél tált, kihunyt a lámpa fénye, s én ismét sötétben maradtam. Elmúlt az éjszaka, üldözőm azonban immár békén hagyott. Kivilágosodott, az asztal eltűnt a szobából, csupán a kést szorongatta egyre kezem. Ez a kés volt minden reményem. A fáradtság teljesen összetört, álmatlanságtól égett a szemem. Egyetlen percet sem aludtam, nem mertem elaludni. A napfény valamelyest megnyugtatott, és az ágyamra vetettem magam, a kést azonban, szabadulásom eszközét megtartottam, és elrejtettem a párnám alá. Amikor felébredtem, újból a terített asztalon akadt meg a szemem. Most már hiába volt rémület és gyanakvás, mardosó éhség gyötört. 48 órája nem fogyasztottam ételt, megettem hát egy kis kenyeret, meg néhány szem gyümölcsöt, majd eszembe jutott, hogy a mákkonyt vízben itatták meg velem, ezért hozzá sem nyúltam az asztalon álló kancsóhoz, hanem egy márvány folyókánál töltöttem meg poharam. A folyók a pipere asztalon fölött volt beépítve a falba. Elővigyázatosságom ellenére egy ideig mégiscsak szörnyű félelem martaléka voltam. Ezúttal azonban indokolatlan volt aggodalmam. Elmúlt az egész nap, ám semmi ijesztő tünet nem mutatkozott rajtam. Óvatosságból kiöntöttem a kancsóból a víz felét, hogy ne vegyék észre gyanakvásomat. Leszállt az est meg a sötétség, de most már lassacskán hozzászokott a szemem. Megfigyeltem a vaksötétben, hogyan süllyedt föld alá az asztal, s hogyan bukkam fel újra negyed óra múlva vacsorámmal. Hamarosan feltűnt a már ismert lámpa, és szobám ismét kivilágosodott. Eltökéltem, hogy csupán olyan ételt fogyasztok, amelyben nem vegyíthetnek altatót. Két tojás meg néhány szem gyümölcs volt az egész vacsorám, azután megtöltöttem poharamat a márvány folyókánál, mely egyszer már megoltalmazott, és felhajtottam a vizet. Már az első kortyon éreztem, hogy reggel nem ilyen íze volt. Nyomban gyanút fogtam, és nem ittam tovább, a víz felét fél pohárnyit azonban már így is kiürítettem. Borzadva löktem félre a maradék folyadékot, majd az iszonyattól gyöngyöző homlokkal várakoztam. Észrevétlenül bizonyára megfigyelték, hogy a folyókából iszom, és még biztonságérzetemet is kihasználták, hogy siettessék hidegen kitervelt bukásomat, melyen oly kegyetlenül munkálkodtak. Fél órában sem telt, már is jelentkeztek a tünetek. Mivel azonban már csak fél pohár vizet ittam, vergődésem hosszabbra nyúlt, nem aludtam el egészen, csupán félálomba merültem. Mindent felfogtam magam körül, de védekezni, elmenekülni nem volt erőm. Az ágyamhoz vonszoltam magam, egyetlen védőfegyveremet akartam, megmentőmet, a késemet, ám csak az ágy végéig jutottam, ott térdre rottam, kezem görcsösen rátapadt az ágy egyik tartóoszlopára. Tudtam, hogy végem van. Felton iszonyúan elsáppadt, görcsös reszketés rázta tetőtől talpig. És az volt a legszörnyűbb, folytatta Milady oldultam, mintha most is átélni a félelmes pillanat minden rémületét, hogy ezúttal tisztán láttam a fenyegető veszélyt, hogy lelkem úgy szólván éberen vírasztott a test dermet hüvelyében, hogy mindent láttam és hallottam, igaz, szinte csak álomban, és ez még félelmetesebb volt. Láttam, hogy a lámpa magasba emelkedik, és lassacskán rám borul a sötétség, majd hallottam az ajtó csikordulását, melyet oly jól ismertem, jól lehet csupán kétszer nyílott rám. Ösztönöm azt súgta, hogy valaki jön felém. Azt mondják, az amerikai sivatagban tévelygő nyomorult utas érzi így a kígyók közeledését. Összeszedtem erőmet, hogy felsikoltsak. Hihetetlen erővel még fel is tápászkodtam, de csak hamar leroskadtam megint, vele üldözőm karjaiba. De mondja hát, ki volt ez az ember? Kiáltott az ifjú tiszt. Milady egyetlen pillantással felmérte, mennyire megkínozza Feltont, amikor így részletezi a történetet, ám éppen az volt a célja, hogy minden lehető módon meggyötörje. Minél kegyetlenebbül megtiporja a lelkét, annál biztosabban bosszút áll majd érte. Tovább beszélt hát, mintha meg sem hallotta volna a felkiáltást, vagy azt hinné, hogy még nincs itt a válasz pillanata. Csak hogy most nem egy tehetetlen, érzéketlen élő halott volt a kezében a gyalázatosnak. Mondtam már, ha nem is voltam képességeim teljes birtokában, veszélyes tudata bennem élt, tehát minden erőmet latba vetettem, és bármi gyenge voltam is, bizonyára sokáig ellenálltam, mert emlékszem, így kiáltott. Átkozott puritán némberek, hogy hóhéraikat kifárasztják, azt már tudom, de azt hittem a szeretőjükhöz kezesebbek. Sajnos nem tarthatott sokáig kétségbe esett viaskodásom, éreztem, hogy erőm alább hagy, s a hitvány ezúttal ájulásommal élt vissza, nem álmomat használta ki. Felton már nem is szólt, csak valami rekett hörgés tört elő a torkán. Márvány homlokán patakokban folyt a veríték, és zubbonya alatt körmeivel a keblét marcangolta. Amikor magamhoz tértem, első mozdulatommal a párnám alá nyúltam, kerestem a kést, mert az imént nem érhettem el. A védelmet nem is adott, megtorlásomnak eszköze lehet. Csak hogy Felton, iszonyú gondolat ötlött eszembe, amint megmarkoltam a kést. Megesküdtem, hogy semmit sem hallgatok el, s így is teszek. Megígértem Felton, hogy igazat mondok, s így is lesz, ha belepusztulok is. Arra gondolt, ugye, hogy bosszút áll, kérdezte Felton. Arra igen, mondta Milady. Nem keresztényi gondolat, jól tudom. Bizonyára örök ellenségünk sugallta az oroszlán, amely lelkünket szüntelenül körülüvölti. De mit tehettem volna, Felton, folytatta Milady megjátszva a bűnös asszonyt, aki éppen vádolja magát. Eszembe jutott ez a gondolat, és hiába nem hagyott nyugodni, éppen most bűnhődöm ezért a gyilkos gondolatért. Folytassa, folytassa, szólt Felton. A bosszút akarom hallani. Hát igen, elhatároztam, hogy szerét is ejtem minél hamarabb. Biztosra vettem, hogy rabtartóm a következő éjszaka megint felkeres. Nappal nem volt mitől tartanom. Amikor reggelizésre került a sor, habozás nélkül ettem és ittam. Eltökéltem azonban, hogy a vacsorát csak színleg fogyasztom el, de valójában egy falatot sem eszem. Reggel kell tehát felkészülnöm az esteli böjtölésre. Egyetlen pohár vizet minden esetre félretettem a reggelinél, mert a szomjúság gyötört leginkább, amikor 48 órát étlen szomjan töltöttem. Eltelt a nap, s a múló órák mindössze annyit értek el, hogy még jobban megszilárdult bennem az elhatározás. Egyedül arra vigyáztam, hogy vonásaim el ne árulják lelkem indulatait, mert bizonyosra vettem figyelnek. Egyszer-egyszer önkéntelenül mosolyra is húzódott az ajkam. Meg sem merném mondani, Felton, mind mosolyogtam, félek megutálna. Folytassa, folytassa, mondta Felton. Látja, hogy minden szavát lesem, mindent tudni akarok. Beesteledett, megismétlődtek az előző napok eseményei. Szokás szerint sötétben szolgálták fel a vacsorát, azután kigyúlt a lámpa, én pedig asztalhoz ültem. Alig néhány szem gyümölcsöt fogyasztottam el, látszat kedvéért a kancsóból töltöttem italt magamnak, meginni azonban a poharamban félretett vizet ittam meg. Úgy látszik, elég ügyesen hajtottam végre a cserét, mert megfigyelőim, ha csak ugyan figyeltek, alig ha foghattak gyanút.
Alexandre Dumas a Három testőr című írásának 48. részét Varga Tamás előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánok!